Senki emberfia nincs velem, és mégsem vagyok egyedül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte, várhatóan péntekig. Érvénybe lépett a szociális szektorra vonatkozó vörös kód is. Ez azt jelenti, hogy minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A napi átlag hőmérséklet az ország legnagyobb részén 25 és 27 fok között lesz, a maximumok 33 és 38 fok között várhatóak. Ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. A szakemberek tanácsolják, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több folyadékot, 11 óra és délután 3 között senki ne tartózkodjon a tűző napon. Még néhány percre sem szabad a parkolóautóban hagyni gyermeket, házi kedvencet. A Magyar Falu Program fejlesztésének célja, hogy a beruházások nyomán növekedjen az életszínvonal és a népességszám is a falvakban, hangoztatta a miniszterelnökség modern települések fejlesztését felelős kormánybiztosa tegnap Magyar Keresztúron. Gyopáros Alpár ismertette, a program indulása óta mintegy 184 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen. A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hangsúlyozta, a program egyik kiemelt célja már az indulásakor is az volt, hogy megállítsák a falvakban a népességszám csökkenését. Évente 10-11 milliárd forintnyi támogatással járul hozzá a borászati szektor hosszú távú versenyképességéhez a kormány, jelentette ki egy szakmai találkozón az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, összességében pedig 100 millió euró áll rendelkezésre az ágazat támogatására a 2027-ig tartó pénzügyi időszakban. Hozzátette, a borfogyasztási szokások gyors változásának követéséhez szükség van az újfajta tudásra és technológiára. Beszélt arról is, hogy a fogyasztás az egész világon csökken az alkoholmentes lobbinak köszönhetően, ezért új utakat kell keresni, akár a pezsgőről, akár például a mustról van szó. A gondosóra program indulása óta több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott segítséget, ismertett a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már okostelefonos applikáció is segíti, és az ingyenes 0680 804 050-es zöld számon is lehet regisztrálni. A gondosóra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni. Korábban érkezik a szeptemberre esedékes családi pótlék, az összeget már augusztus 23-án pénteken jóváírják a jogosultak bankszámláin. A családi pótlék havi átlagos összege 23.759 forint. Tanúsítási rendszert kapnak az internetre csatlakozó elektronikai eszközök. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága felhívja a figyelmet arra, hogy világszerte több mint 17 milliárd olyan eszköz van használatban, amelyek folyamatosan adatot gyűjtenek a felhasználókról, ezért ezek jelentős kiberbiztonsági kitettséget jelentenek. A digitális állampolgárság szeptemberi bevezetésével változik a rendőrségi igazoltatás folyamata. Az új rendszerben a hagyományos okmányok helyett okostelefonos alkalmazással is igazolhatják magukat az állampolgárok. A szolgáltatás használó személyek egy QR-kód segítségével azonosíthatják magukat. Jelentősen nőtt a Magyarországon előállított bioüzemanyagok mennyisége az utóbbi években, írta a MOL. A csoport már 9 országot lát el olyan üzemanyaggal, amelybe biodízelt vagy bioetanolt, illetve egyéb megújuló eredetű anyagokat is kever. Több ország és nemzetközi szervezet, közöttük az ENSZ, az Európai Unió, Irán, Törökország és Nagy-Britannia is elítélte a szombathajnali gázavárosi iskola elleni izraeli támadást. A gázai polgári védelem szerint 93 ember halt meg a három rakéta csapásban. Sokan megsebesültek, egyeseket intenzív osztálynápolnak, sok az azonosítatlan emberi maradvány és az eltűnt személy. A Hamász kormányzat szerint a Korán iskolában 250 otthonából elmenekült palesztin tartózkodott. Az izraeli hadsereg viszont azt állítja, hogy az épület együttes katonai létesítmény volt. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint a Kurszki atomerőmű lehet az ukránok következő célpontja, írta a Euronews. A portál szerint a műveletekkel a Kurszki, a belgorodi és a brianszki területen akarják biztosítani az állampolgárok biztonságát és megakadályozni az ellenséges szabotás csoportok által elkövetett terrortámadásokat. Az Oroszország elleni szankció kijátszása miatt büntető intézkedéseket vezetett be 14 fehér orosz vállalkozás és 19 magánszemély ellen az Egyesült Államok. Az intézkedést az Egyesült Királyság, Kanada és az Európai Unió is támogatta. Az aláírók az országban politikai okokból bebörtönzött 1400 ember elengedésére is felszólították a fehér orosz kormányt. Végül az időjárásról: sokat süt a nap, gomoly felhők alakulnak ki, csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél, a csúcsomérséklet 32-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-lkke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában Artner Oszkárné Kati néni háziasszonnyal sonkás ételek variációit és receptjeit ismertetjük, mert hogy igen, a sonkás ételek elkészítéséhez is szükségesek a jó receptek és a jó ötletek. Miért választottuk mai műsorunk témájául éppen ezt a témát?
Bevallom, hogy egy kicsit nosztalgiáztam múltkor, mert az jutott eszembe, hogy gyerekkoromban, ha olyat olvastam egy receptbe, hogy maradék sonka is felhasználható, hát nálunk soha nem volt maradék sonka, mert akkor egyszer egy évben húsvétkor ettünk sonkát, mind elfogyott, nem tudtunk sonkás ételt készíteni. Aztán, hogy fejlődött a kereskedelem, nem csak a nagy szupermarketekben, de kisebb üzletekben, hentes üzletekben is, egész évben lehet kapni füstölt nyers sonkát, füstölt főt sonkát, főt tarját, vagy éppen csülköt, mert annak a húsa is nagyon-nagyon finom. A füstölt csülöknek a húsa is nagyon finom. Tehát egész évben bármikor készítettünk sonkás ételeket.
Például milyeneket? Kezdjük a levesekkel?
Kezdjük a levessel. Ez tulajdonképpen egy kenyérgombós levesnek a tovább gondolása, de mielőtt elmondom a leves a kezdőháziasszonyok számára, hagy mondjam el, hogyha veszünk nyerset, azt lehetőleg kuktába főzzük meg. Én, ha füstölt főtt sonkát veszek, azt is szoktam még főzni legalább egy 20-25 percig. Főzővízbe teszek teatojásba, vagy borókabogyót, vagy szemesborsot, egy-két babérlevelet, egy-két gerezd fokhagymát, meg egy fejhagymát. És mindig este szoktam megfőzni a sonkát, rajta hagyom a kupta tetejét, hagyom reggelig kihűlni, akkor kiemelem a húst és jól lecsurgatom, a levét pedig leszűröm, véletlenül se dobom ki, hanem ásványvizes palackokba beteszem a hűtő oldalába, hiszen ez a későbbiekben nagyon jól használható különböző bab, krumpli, káposzta, egyéb ételeknek, akár leveseknek, akár a főzelékeknek is a fűszerezésére. Tehát elnézést kérek, hogy itt kanyarodtam a sonka főzéshez, de hát ha van olyan kezdő háziasszony, akinek sikerült tanácsot adni. Na tehát a leves. Egy nagy fej hagymát apró kockára vágok, zsiradékon oda teszem dinszelni, és amíg az dinszelődik, addig 2-3 szikkadt kenyeret, hangsúlyozom a szikkadtat, meghámozok, és a belit a tenyerem között szétmorzsolom. Amikor a hagyma megdinszelődött, ráteszem ezt a kenyérmorzsát, ütök rá 2-3 tojást, teszek bele a sonkától függően még egy pici sót, ha kell, ha nem, akkor nem, borsot mindenképpen, és 2-3 evőkanálnyi darált sonkát. Most a receptekben általában darált sonkát használok, ha nem, akkor azt majd külön fogom mondani. Tehát darált sonkával összekeverem ezt a masszát, teszek hozzá annyi vizet, meg annyi lisztet, hát maximum mondjuk egy evőkanálnyi, hogy ha összekevertem a sonkás kenyérmorzsáimat, akkor vizes tenyér között jól formálható kis gombócokat tudjak formálni. És ez a sonka nagyon megbolondítja, egyébként nagyon jó iszad neki. Na most eddig, hogy kiformázom a kis gombócokat, nagyon jól lefagyasztható, tehát tegyem egy tálcára egymás mellé a kész gombóckákat, be a hűtőbe, és amikor csörgősre fagy, akkor lehet nájlonzacskóba kiadagolva eltenni, hogy ne kell lesen mindig ezzel foglalkozni. Amikor meg ki akarjuk főzni, akkor tegyünk oda egy legalább egy liternyi vizet, 2 babérlevéllel, ha van sonkali, persze tegyünk bele azt is, hanem akkor valami ételízesítőt, és amikor fölforra levesünk, akkor főzzük bele a gombócokat, nem kell neki nagy fövés, nagyságtól függ természetesen, és amíg a gombócunk megfőd, addig készítsünk vagy piros paprikás rántást, vagy habarást, és ízlés szerint ezzel sűrítsük be a levest, egyet forral, és kész is a levesünk. Ha rántást teszünk bele, akkor esetleg külön tálkába kínáljunk hozzá tejfölt.
Akkor ez a leves a sonkagombóc leves, vagy igen, hogyan nevezhetnénk?
Igen, én is így hívom, hogy sonkagombóc leves, vagy sonkás gombóc leves. A legegyszerűbb sonkaleves szerintem az is, valóban, amikor sonkát főzök, akkor mindig ezt a levest készítem el. Egy egész tojást elkeverek egy evőkanálnyi tejföllel, fél citromlevével, és fölengedem forrásban lévő sonkalével, vagy ha sós, akkor vizezett sonkalével. Ezt elkeverem ezzel a tojásos masszával. Nem is kell főzni gyakorlatilag, mert a levesünk lobogó forró volt, és előre megfőtt rizsbetéttel kínálom. Tehát nálunk ez a sonkaleves legegyszerűbb változata.
Ez a rizsbetét, ez a főtt rizs, úgy kell elképzelnünk?
Igen, előre megfőzöm rizst, vagy esetleg, ha marad rizs, akkor azt lefagyasztom, és ilyenkor csak előtt veszem és belerakom a forró levesbe.
Másik közkedvelt ételfélénk a palacsinták. Nem meglepő módon akár sonkás palacsintát is készíthetünk, ha már sonkás ételekről van szó a mai adásunkban?
Igen, nagyon finom sonkás palacsintákat készíthetünk, ehhez is a sonkát megdarálom, elkeverem egy kis tejföllel. Én szoktam beletenni körülbelül egy evőkanálnyi zsemlemorzsát, csak azért, hogy lazítsam egy kicsit a sonka töménységét. És amit még tudok tanácsolni, hogy tegyünk bele egy kis reszelt sajtot. Ha a sonka elég ízes, akkor trappista sajtot, ha kicsit ízetlen, akkor még inkább füstölt sajtot. A sonkás palacsintához, ha ezt a krémet, ezt a tölteléket elkészítjük, akkor már nincs más dolgunk, mint hogy sós palacsintákat süssünk, és megtölthetjük úgy is, hogy egy hosszába teszünk bele egy csíkot a sonka töltelékből, föltekerjük, vagy négyszögletesre hagyjuk, akkor ugye elkenjük a palacsintán a sonkás tölteléket, de ezzel kész is. De sokkal finomabb lesz, ha egy kivajazott tűzálló edénybe sorba rakjuk a hosszába megkent palacsintákat, megszórjuk reszelt sajttal, és pár percre betesszük a sütőbe, vagy amíg elolvad a sajt a tetején, vagy addig, hogy alul egy kicsit megpiruljon. Aztán még egy sonkás palacsinta variáció, amit én nagyon szeretek. Ebben az esetben ugyanebben a darált sonka krémben, de szoktam tenni durvára tölt diót, ugyanis a sonka, a sajt meg a dió nagyszerűen kiegészíti egymást. Tehát a megsütött sós palacsintákat a közepire teszek egy nagy evőkanálnyi vagy másfél evőkanálnyi sonkás tölteléket, kicsit ott szétkenem rajta, majd a palacsintákat jobbról-balról felhajtom a sonkás töltelékre, föltekerem, és akkor a szokott módon lisztbe, felvert tojásba, zsemle, morzsába forgatva bepanírozom. Természetesen lehet az, hogy így frissen kisütjük, vagy egymás mellé téve tálszán, de ne érjenek össze, lefagyasztjuk, és akkor előveszünk mindig 4-6 darab palacsintát, amennyi kell, és akkor akár egy vacsorára frissen ki tudjuk sütni. Aki szereti, majonézt is kínálhat hozzá, mert nagyon jól illik. Édesanyám annak idején úgy csinálta a sonkás palacsintát, és ezt csak nála láttam, hogy egymásra rakta. Tehát egy palacsintát megkent sonkakrémmel, utána jött egy palacsinta, megint sonkakrém, és ezt körülbelül 6-8 palacsintáig ismételte, vagy ha variálni akart, akkor egyik palacsintára sonkakrémet tett, a másikra végnyal jutórót kent, aztán megint sonka, megint jutóró, és így tovább. A lényeg az volt, hogy a tetején palacsinta legyen, amit megszórt reszel sajttal, vagy ha puhábra akarta, megkent egy kis tejföllel be a sütőbe, és ez nagyszerűen összeolvat, összepirult, és a végén ő mindig egy nagy lapáttal ügyesen kivette, tányírra tette, és úgy szedetelte, mint a tortát.
Olyan sonkás torta ez.
Igen, kiváló előétel volt.
És a sonkás ételek esetében milyen variációkat, ötleteket adhatunk még?
Például a pogácsa készítésnél az a legegyszerűbb, ha tésztába beledorgozzuk a darál sonkát. Egy másik variáció, amikor kisütjük a kis pogácsákat, derékba ketté vágjuk, és sonkakrémmel összeragasztjuk őket. De én magam nagyon szeretem a sonkás töltött lángost is. Ezt úgy készítem, hogy amikor kinyújtom a lángosokat, egy-egy lángosnak a közepire teszek körülbelül egy evőkanálnyi darált sonkát, kicsit szétkenem rajta, de csak az egyik felén, majd a másik felét ráhajtom, a széleit lenyomogatom, és így sütöm ki a forró olajban. Nagyon laktató. Aztán egy sonkás sütemény variációnak is nevezhetjük, készítsünk egy sós omlós tésztát, mégpedig kétféle sajttal. Ez lehet trappista sajt és krémsajt, vagy lehet esetleg valamelyiket ementális sajt, amelyiket a háziasszony jobban szereti. A tészta különlegességét az adja, hogy a mandulát a belső barna héjával együtt daráljuk le, és dolgozzuk bele a sajttal együtt ebbe a sós omlós tésztába. Kicsit hagyjuk pihenni, aztán kinyújtjuk, és olyan kis korongokat szaggassunk belőle, mint az islert. Sütőpapíron kisütjük, és amikor kihűlt, akkor két-két korongot a sonkakrémmel ragasszunk össze.
Ha már sonkás ételek, akkor sonkás, tésztás variációkat is tudunk ajánlani a kedves hallgatók figyelmébe?
Igen, nagyon sokfélét. Természetesen az a legjobb, amikor a háziasszony még otthon gyúrta a tésztát, de ma már egyre többen a boltba vesszük, mostanában én is, és igazán jó metélteket, kockatésztát, fodros metéltet, stb. Lehet kapni. Tehát sós vízbe kifőzzük, leszűrjük, és összekeverjük a már említett darált tejfölös sonkás masszánkkal. Egy barátnőmtől tanultam, hogy ő mindig sütött ki a sonkás tészta alá egy kis füstölt szalonna pörcöt, nem sokat, de az a füstölt szalonna zsír annyira megbolondított, hogy tényleg olyan volt, mintha igazi házi sonka lenne az a darált sonka. Természetesen ez a legegyszerűbb változata. Most ezen is variálhatunk. Egy kizsírozott tűzálló edénybe öntsük bele ezt a sonkás tészta masszát, reszel sajtot a tetejére, be a sütőbe, 5-6 percet süssük, amíg a sajt megolvad, és kész a másik fajta sonkás tésztánk. Unokatestvéremtől tanultam, férfi létére is nagyszerűen főzött, hogy vagy egész tojást kevert a sonkával összekevert tésztába, és úgy öntötte bele egy tűzálló tálba, vagy pedig csak a tojás sárgáját keverte bele a sonkás masszába, aztán jött a tészta, jól összekeverte, külön fölverte a tojásfehérjét habnak, és a végén nagyon óvatosan beleforgatta a sonkás tésztába a habot, hogy ne nagyon törje, és így öntötte az egészet egy kivajazott tűzálló tálba, megszúrt a reszelt sajttal, összesült, laza volt, szinte habkönnyű volt a sonkás tészta, úgyhogy érdemes kipróbálni. És amit még javasolok, hogy készítsük egy kerek edénybe, akár jénaibe, akár egy kerek kivajazott lábasba, és utána, amikor kész van, akkor egy tányér segítségével ügyesen borítsuk ki, és akkor ezt is megint lehet úgy szeretelni, mint egy tortát. Gyerekeknél biztos, hogy nagyobb sikere lesz.
És a sonkát hogyan tudjuk felhasználni a különböző rakott vételeknél?
Ez egyik kedvencem a rakott karfiol. A megfőtt, jó leszűrt karfiolrózsákat félreteszem, kizsírozok egy tűzálló edényt, ebbe körülbelül a karfiol harmadát beleterítem, egy bögrényi főtrist, na és itt vagy darált sonkát pötyögtetünk ide-oda a rizsre, vagy az is lehet, hogy csíkokra vágjuk a szelet sonkánkat, vagy szeletelve tesszük rá. Ez a háziasszony kedvétől, meg idejétől függ. Aztán erre megint egy réteg karfiol, megint rizssonka, tehát rétegezzük, amíg ez tart. Az a lényeg, hogy a legfelső réteg mindig karfiol legyen. Nos, megszórhatjuk a tetejét egy kis zsemlemorzsával, lenthetjük tejföllel, de a sógornőmtől tanult recept alapján én inkább Mostanában azt csinálom, hogy a tejfölbe belekeverek legalább 2 nyers tojást, 5 deka olvasztott vajat, egy kis apró lyukú reszelő lereszelt sajtot, és akkor ezzel öntöm le a karfiol legtetejét, és ez úgy beszivárog a karfiol, meg a rizs, meg a sonka közé, és sokkal finomabb, sokkal laktatóbb lesz. Természetesen a legtetejére szórhatunk pluszba is reszelt sajtot, és az majd szépen rápirul. És még egy, amit esetleg nevezhetünk rakottnak is, a római cserépedénybe készült sonkás receptem, Römer Toffnak is szokták ezt mondani, az edényt jól be kell áztatni, és mindig vagy hideg sütőbe, vagy alig langyos sütőbe tegyük, mert különben lepattogzik róla a cserép egy rétege. Tehát ezt úgy szoktam készíteni, hogy savanyú káposztát, egy jó maréknyit kicsit átöblítek, felit leterítem a cserépedény aljára, erre jön a fölkarikázott főtt krumpli, erre megint csak jöhet akár csíkokra, akár szeletbe vágott sonka, de ne vágjuk túl kicsire, ne túl vékonyra, hagyj érezzük, hogy ez egy sonkás rakott valami, mert erre megint jön egy réteg krumpli, végén a káposzta másik fele, és a tejföl. Most a krumplinál hagyadjak egy jó tippet, vagy hámozott, vékony szelet almát szoktam tenni a főtt krumplikra, vagy frissen vágott vörös hagymakarikát. Nem kell megijedni, egyiknek az íze sem lesz majd kirívó a krumpli mellett, viszont a krumpli nagyon jó szaftos lesz, és ez igényli az is, hogy a rátett sonka meg száraz.
És ebben a római cserépedényben elkészült sonkás ételünket mivel, hogyan tálalhatjuk?
Tulajdonképpen ehhez nem is kell külön köret, mert benne van a krumpli. Tehát attól függően, hogy mennyi krumplit teszünk bele, vagy mennyi káposztát az aljára, meg a tetejére, benne van a köret is, meg mondhatni úgy is, hogy a savanyúság is.
Sokféle fajta sonkás ételt megemlítettünk az elmúlt percekben. Jogosan merül fel bennem a kérdés, van-e önnek kedvenc sonkás étele? Esetleg olyan étel, amelyet éppen ön fejlesztett ki és talált ki. Létezik ilyen?
Igen, azt hiszem van egy ilyen, mert soha sehol nem láttam, nem hallottam, nem kóstoltam. Egyszer eszembe jutott és kipróbáltam. Az internet annyi segítséget adott, hogy a sós piskóta receptjét onnan néztem le, többféle is van, tehát bármelyiket megsütheti a háziasszony, sütőpapírral együtt föltekertem, hogy szokja a tekerést, és aztán amikor kihűlt, akkor megint kitekertem, a szokott sonkás krémmel megtöltöttem.
Milyen ez a sonkás krém? Mondjuk el azok számára, akiknek nem egyértelmű, hogy milyen is az a szokott sonkás krém.
Hát, ahogy már a műsor elején említettem, megdarálom a sonkát, és akkor azt eldolgozom egy kis tejföllel. Én szoktam beletenni egy evőkanálnyi prézlit is, hogy lazább legyen, és ha nem elég sós, egy pici sót, de borsot mindenképpen. És ha lehet, akkor egy kis reszelt sajtot is. De ehhez a bizonyos tekercshez nem kell bele reszelt sajt. Tehát a sonka krémmel megkenjük a sós piskótánkat, visszacsomagoljuk és betesszük a hűtőbe, hogy a sonka krém meg a piskóta egy kicsit szokják egymást, meg az alakjukat. Na, amíg ők szépen ott egymással barátkoznak, addig elkészítem a francia salátát. Ezt nagyon egyszerűen csinálom, nem tojással, hogy ne legyen romlékony, tehát tejföl, mustár, cukor, pici só, bors, gyakorlatilag ebből áll nekem a házi majonézem, ebbe teszek bele egy vagy két doboz zöld borsó, illetve kukoricakonzervot, és ha dúsabbra akarom, akkor 2 vagy 3 megreszelt kemény tojást. Amíg ők szépen egy kicsit összeérnek, addig viszont készítek erőleves kockából, zselatinporral vagy zselatinlappal, a tasakon lévő előírás szerint egy kis zselatinos levet, hát mondjuk az egész legyen olyan 1 deci, nem kell, hogy több legyen, és amikor már kezd hűlni, akkor ebbe a francia salátába beleöntöm.
A zselatinos levet?
A zselatinos levet, igen, mert ez adja majd a keménységét. Na, aztán fogok egy kerek aljú edényt, ami lehet egy régi habüst, lehet egy kelesztőtál, vagy egy kerek aljú jénai. Ezt kibélelem úgy folpakkal, hogy legalább egy arasznyán túllógjon a folpakkal edény tetején. aztán fogom a sonkás piskóta tekercset, fölszeletelem, elég vékony, hát maximum fél centi szeletekre, egyharmadát félreteszem, a kétharmadával pedig kibélelem ennek a kerek edénynek a belsejét. És amikor ez szépen odatapadt az edény falához, a folpakhoz, akkor beleöntöm a francia salátát, ebbe vághatunk sonkakockát is, de mivel a piskóta tekercsünk sonkás, nem muszáj, hanem elsimítjuk szépen a edénybe, kicsit le is rázhatjuk, hogy ne maradjon benne levegő, aztán fogjuk a maradék egyharmad sonkás piskóta tekercset, és ezzel beborítjuk a tetejét. Ráhajtjuk a folpakot, és betesszük a hűtőbe, hát legalább egy fél napra, de előző nap megcsináljuk, az se baj, hogy jól átkeményedjen. Amikor másnap kivesszük, először lefekítjük a tetejéről a folpakot, és utána egy nagyobb tányér segítségével kiborítjuk. Tehát amikor a sonkás piskóta tekercset kibélelem a folpakos edénynek az oldalát meg az alját, akkor beleöntöm a zseléslével elkevert francia salátát, amit ha akarunk reszelt tojással is gazdagíthatunk. Tehát az a lényeg, hogy ezt jól lerázzuk az edénybe, ne maradjon benne levegőbuborék, rátesszük a maradék egyharmad sonkatekercset, beborítjuk a folpakkal, kicsit le is nyomkodjuk, és betesszük a hűtőbe legalább egy fél napra, de ha lehet egy napra. És csodálatos készítményt kapunk, én magam ezt úgy szoktam elvezni, hogy sonkásarlott.
Nekem meg úgy tűnik ez a edény formája miatt, mintha a vakontúrás torta lenne. Tehát, hogy egy olyan kis...
Hát annak is lehet. Attól függ, hogy milyen edényt használunk.
A formája miatt.
Attól függ, hogy milyen edényt használunk.
És ezt is úgy szeleteljük, mint a tortát? Ez torta, igen. Szeleteket kapunk?
Igen. Ezt is úgy szeleteljük, mint a tortát, és mivel nincs benne nyers tojás, így elállós, tehát nem kell attól tartani, hogy a majonéz megromlik benne. De meg kell, hogy mondjam, nem nagyon szokott belőle maradni. Remélem, hogy a kedves háziasszonyoknak sikerült egy-két újdonságot mondom, vagy legalábbis a kezdők számára jó tippeket adni. Jó étvágyat kívánok!
Köszönöm szépen a beszélgetést és a sonkás ötleteket Artner Oszkárné Kati néni háziasszonynak.
Én is örültem, hogy részt vehettem ennek a műsornak a készítésében.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Marion Valigóra atyával beszélgetünk, aki jelenleg a Częstochovai Pálos Kolostorban, azaz a Pálos Rend központjában, a lengyelek nemzeti kegyhelyén teljesít szolgálatot, az odalátogató zarándokok segítésében. Marion atya volt helyettes vezetője a kegyhelynek, volt házfőnök helyettese a rendnek, majd házfőnöke is, azaz évekig látta el az előjárói feladatokat, mint a jasnagórai kolostor 97. házfőnöke. Jelenlegi munkájáról, a lengyelek és magyarok közötti barátságról, és leginkább a kegyhelyről magáról beszélgetünk vele a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Częstochovában, a Jasnagóra Pálos Kolostorban lehetek Marion Valigóra atyával, aki 2018-ban a magyar államtól megkapta a magyar értelmrend középkeresztjét is a magyar-lengyel barátság elmélyítésében végzett munkásságáért, amely több oldalú. Egyrészt engedélyezi, hogy az itt lévő magyar vonatkozású levéltári, illetve könyvtári anyagokat kutathassák, illetve a zarándok vonat is az ön nevéhez fűződik.
Segíteni a zarándokoknak ide való szűzonyával találkozásban, tehát vezetni őket, akár segíteni nekik a szervezni a programot idők egy helyen, de a másik dolog persze szolgálni a híveket, mint pap, tehát szentmised, juntatás, ez ilyen normális dolog. Tehát ha magyarokról van szó, de persze lengyeleket is szolgálunk itt, de nekem ez a plusz feladatom magyarokkal foglalkozni, mivel valamennyire ismerem a magyar nyelvet.
Elképesztő, hogy mennyire jól beszél atya magyarul. Ez pontosan hogyan kezdődött ez a szeretet a magyar nyelv irányába?
Hát igazán Pálos Renddel együtt jár a magyar nyelv, mert mi, mint pálosok születtünk Magyarországon. Ez az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, és gyökereink ott vannak magyar földön. És amikor én elkezdtem tanulni Krakkóban, akkor jött ez a nagy változtatás, hogy Magyarországon is újra kezdték az életüket a pálosok, tehát akkor elkezdték 90-es évek elején a pálosok szolgálatukat Pesten, Szikla templomba, utána Mária Nostra, utána Pécset. Itt elkezdtünk ott újra lenni, és akkor is hát kellett is nekünk tanulni a magyar nyelvet, mert úgy gondoltunk, hogy biztos lesz rá lehetőség kapcsolatot tartani a magyar pálosokkal, magyar atyákkal, de persze szolgálni is a magyarokat, akár itt Lengyelországban, akár magyar földön, mivel szentelés után is egy ideig szolgáltam Pécset, a pécsi kolostorunkban. Utána, amikor visszajöttem Częstochovába, akkor rendszeresen szolgálok a magyarokat itt a Częstochovai kegyhelyen.
Jelenleg hány pálos atya van itt az itteni kolostorban?
Majdnem 100-on vagyunk, de ebbe a számba vannak is idős atyáink, tehát akik idősebbek, legtöbbször ide fordulnak Częstochovába, és itt tudnak szolgálni, amennyire az egészségük engedi, de itt tudnak lenni a nagy közösségben, de ez a létszám kb. 70 valamennyi atya plusz testvérek.
Ugye a pálos rend az imádkozó rend alapvetően.
Hát mi a gyökereink remeteségre visszavonulnak, mert Boldog Özséb, esztergomi kanonok alapította a rendünket annak idején a remetékből, akik éltek Pilisbe, meg a Mecsekbe, tehát Jakab hegyen, ott volt a másik kolostor, és akkor ez a kettő kolostor egyesült, és akkor Boldog Özséb, ő lett az első előjárunk, és akkor így született a magyar pálos rend. Igazán a lelkiségünk mindig a remetességi életre vonzódik, mivel remetékből, akik éltek ebbe a környékbe, tehát akár Mecsekbe, akár Pilisbe született az a közösség, remetig elkezdték közösségi életüket is, itt született a magyar pálos rend, amely utána annyira terjedett, hogy Lengyelországba is került 1382-be, amikor idejöttek Csenszehovába a pálosok.
Ennek a kegyhelynek azóta önök látják el a gyakorlatilag az ide látogatók szolgálatát, igen, tehát hogy akik ide jönnek, azok
örökhöz jönnek. Ez a fő feladatunk, ide a kegyhelyen szolgálni a híveket, akik ide zarándokolnak. Persze mi emellett, tehát lelkipásztorkodás mellett tartjuk normális közösségi kolostori életünket, tehát mi élünk klauzurába, zárt részbe. Itt ezen a kegyhelyen van egy rész, ami a kolostori rész, amelyben mi élünk, mint közösségi szerzetes, ahol hívek nem tudnak belépni, de ez a mi zárt részünk, ott együtt élünk, ott együtt imádkozunk, tehát igyekszünk normális kolostori életet élni, amennyire lehet itt a sok hívek között. Na de persze ez a fő feladatunk, szolgálni a híveket, mellette imádságos életet tartani.
És most is tartják akkor a magyarországi pálosokkal is a kapcsolatot, és szokott jönni Magyarországra?
Horrorom van szó, persze, hogy szoktam járni Magyarországon, de magyarok is együtt velünk vannak, tehát ide is jönnek Csenszehovába, mivel a fő elüljárunk, generális atya itt lakik csenszehovai kegyhelyen, itt van neki székhelye, úgy kell mondani, és azért is a rendi dolgokat intézkedni jönnek az atyák, de normális közösségi kapcsolatot tartunk, ott van tartományfőnök, de itt van a legfőbb előjárunk generális atya, aki vezeti az egész rendet, tehát ez szempontból is tartunk a kapcsolatot, de normális életet is, persze, ha a közösségi életről van szó is, normális kapcsolataink vannak, tehát akár ünnepi dolgok miatt, rendi dolgok miatt persze szoktunk együtt lenni, találkozni.
És csak azért, hogy el tudjuk képzelni, évente hány zarándok jön körülbelül Csenszehovába?
Szerintem 3 millió fölött biztos, de hát persze pandémia után egy kicsit változott a dolog, mert lecsökkent a zarándokok száma, de most már szerintem újra virágzik, látszik is, hogy tényleg egyre többen vannak. A legfőbb és legszebb zarándoklás, ez a dialog zarándoklás, ami itt történik, különösen augusztusban, amikor több mint 100 000 ide zarándokolnak dialog a hívek. Tehát az a fő ünnepekre, augusztus 15-ére Mária mennybe vétele, és 26-án, amikor Csenszehovai Szuzanya ünnepe van, ezekre az ünnepekre különösen jönnek gyalog a zarándokok egész országból. Azért mondom, hogy kb. Ebbe a hónapba 100 000 ember jön gyalog Csenszehovába, különböző városokból, egyházmegyékből. Például 15-éri ünnepre már indultak tengerpartról, mert majdnem 3 hétig tart a gyaloglás, és most már utan vannak azok, akik erre az ünnepre ide jönnek.
Ezt hogy kell elképzelnünk? Vannak olyan zarándok szállások, ahol ők megszállhatnak?
Meg van szervezve, tehát úgy van, hogy csoportosan jönnek. Nem edényileg, mint például szoktak zarándokolni Compostellába, tehát Camino úton, hanem itt csoportosan, tehát szervezve van a csoport, ebbe van a lelki vezető, pap, aki velük jön, és akkor van nekik lelki program, amely csoport egész napon keresztül tartja is, ott közben együtt imádkoznak, énekelnek, elmélkedések vannak, és persze meg van szervezve is nekik a szállás különböző helyeken, úgy ahogyan nekik megfelelő. Tehát ez a régi mód, ami nálunk van, ez nem csak mint Kamina egyedül megyek, hanem óriási nagy csoportokban, 100 valamennyien egy csoportban vannak, vagy többen is, és akkor együtt zarándokolnak imádkozva. Tehát nem csak jövök, hanem imádsággal jövök. Mondhatjuk ezt, hogy ez ilyen hát rekollekció, lelki gyakorlat számokra, ott közben lelki gyakorlatot tartanak idefelé menve, akár 9 napig, akár 10 valamennyi napig együtt imádkozva mennek. Persze, és ebbe, ami szép, legtöbben a fiatalok vesznek részt, tehát ez is egy jel, és nagy dolog.
Oda bent a Mária kegyképtől nem messze, ilyen protéziseket, mankokat láttam felakasztva. Uh-huh. Vannak csodás gyógyulások is?
Hát pontosan ezért ezek itt vannak, akik meggyógyultak, hagytak itt ezeket az eszközöket, amelyeket használtak, amikor betegek voltak, és amikor meggyógyultak, akkor hálaadásból hagytak ezeket az ajándékokat, háló ajándékokat, igen, mert vannak is más adományok, amelyeket ide hoznak a hívek, mert nem csak ezeket láttátok, de biztos kisebb szívek, nagyobb szívek, ékszereket is, amit mind votív, tehát ajándék Zsuzsanyának hálából, valamilyen kegyelemért, amit én itt kaptam, itt imádkozva. Akár királyokról volt szó, akik ide zarándokoltak, mert ilyen királyi adományokat láttátok kincstárba, de egyszerű dolgok is vannak, egyszerű fából, a főzérek, amely mögött mindig van valamilyen kegyelem, ami miatt ember ide hozta, és itt ajándékozta a Zsuzsanyának. Egy érdekesség, hogy van nekünk ilyen könyvek már, amelyekben pontosan le van írva, hogy miért hoztam ilyen vagy olyan adományt Zsuzsanyának. Emberek beírják a könyvbe, hogy hálából hoztam ezt, azt, vagy kérve valamilyen kegyelmet hoztam a Zsuzsanyának. Tehát itt múzeumok vannak egy helyen, de igazán ezek ilyen votív adományok gyűjteménye, amely mutatja a hitet a híveknek, akik ide zarándokolnak.
És hát mióta szolgál itt Lengyelországnak a legszebb és legnagyobb zarándok helyén?
Hát, amikor visszajöttem Magyarországról, tehát 1995-6-tól itt vagyok Csenztahovába. És persze különböző dolgokkal foglalkozom, mostanában pedig rózsafűzéres családot vezetem, ami itt működik a két helyen, és ebbe a családban vannak a hívek, akik ide zarándokolnak, sokszor beleiratkoznak ebbe a csoportos imádságba, vagy edényileg imádkoznak, de ebbe a közösségbe. Na és akkor szolgálunk őket különböző módon, szóval ez az én feladatom mostanában, de korábban más dolgokkal foglalkoztam itt.
Éjszakánként pedig lehet szentségimádásra jönni?
Éjszakánként vannak éjszakai virrasztások két kápolnában, ami érdekes, hogy a két helyen évente több mint 200 éjszaka van virrasztás, tehát éjszakai imádság a csoportnak. Persze korábban kell ezt kérni, beírni a napi rendünkben, és akkor csoportok jöhetnek, és akkor kérhetik a ilyen külön időt számunkra, két kép előtt imádságra. Mindig van szentmise, élfélkor, de van ilyen program, amely kezdődik esti záró ima után, ami 9-kor minden este van, akkor kezdődik ez a virrasztás, és reggel 4:30-ig vagy 4-ig tart, utána pedig van szünet, és akkor 6 órakor kezdődik minden nap szentmisével, de van ez az éjszakai idő, amikor a csoport tud imádkozni a kegyképnél. És ez az, ami érdekes, hogy itt nálunk éjjel-nappal van imádság a kegyképnél, éppen a virrasztások pedig mutatják, hogy tényleg ez híveknek külön idő, amikor tudnak közelbe jutni a Zsuzsanyához, a kegyképhez, ott nála lenni, imádkozni. Ez a régi szokás idő kegyhelyen. Azért mondom, hogy évente több mint 200 éjszaka van, éjszakára be van írva a virrasztás.
És napközben több szentmise is van, ugye?
Igen, a csoportok igénylik, hogy amikor ide érkezünk, akkor szeretnék, hogy nekünk legyen szentmise kegyképnél. Azért sok szentmise van csoportoknak, és nagyon szeretik a szentmisén részt venni a Zsuzsanyára. Tehát Zsuzsanya vezet bennünket Krisztushoz vele való találkozásra, ami jellemző idők egy helyen. Persze másik, ami jellemző, hogy ez az esti ima óra 9-kor, amely közvetíti Lengyel Katolikus TV, Trfám TV, és ez eddig legnépszerűbb imádság, ami itt van a két helyen, mert közvetítés által több millió ember tud részt venni, és együtt imádkozni a Zsuzsanyánál.
Igen, azt észrevettem, illetve megmutatta atya, hogy van egy állandó közvetítés azok számára az interneten.
Igen, interneten persze, de én mondom a Katolikus TV-ről, ami minden este 9-kor közvetíti ezt az esti záró imát, 9-kor. Ami érdekes, hogy ez a Katolikus TV minden nap is 13:30-kor délután közvetíti a szentmisét, pedig Lengyelországos TV egyes műsor reggel 7-kori szentmisét közvetíti, ami fél órás szentmise, és ez is nagyon kedvelik a hívek, akik tudnak részt venni ezen keresztül, vagy együtt lenni velünk az imádságon idők egy helyen.
És ez a gyönyörű szokás, miszerint, hogy térden állva mennek körbe az emberek a szűzanya körül, ez hogyan alakult ki, és miért?
Hát szerintem ez hívekbe vezetik, ezt az imádságot ilyen-ilyen térden körbe menni a szűzanyát. Ez nem csak itt Csenztahovában van, mert több helyeken vannak ilyen szokások, például Fatimában is a nagy piacon lehet lefele menni a szűzanyához, a jelenések kápolnához, és ez is eléggé hosszú, és nagy hát kihívás hívek számára, de vannak olyanok, akik dialogosan ezt a hosszú utat teszik a szuzonyához, persze ez is mindig ez benne van, mondhatjuk vezeklés, de szerintem benne van az imádság, a szándék, amelyel én ilyen módon is imádkozok.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést is atyának, és köszönöm szépen, hogy ennyire szívén viseli a magyarokkal való kapcsolatot, illetve a közöttünk lévő barátságot, és kívánok nagyon sok erőt atyának, hogy a továbbiakban is ilyen szeretettel, örömmel és lelkesedéssel csinálja a munkáját, amit a Jóistentől kapott.
Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni. Remélem, hogy érthető volt. A másik pedig persze Isten áldja a magyarokat, az egész Magyarországot szuzonya közben járása által, mert mi itt imádkozunk a Lengyelország királynőjéhez, ti pedig imádkoztok a magyar nagyasszonyához itt Csenztahovába is, és örülök neki, hogy valamennyire is tudok segíteni a magyaroknak.
Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Marion Valigóra pálos szerzetessel jelenlegi munkájáról, a lengyelek és magyarok közötti barátságról és a csenztohovai kegyhelyről, azaz a lengyelek nemzeti kegyhelyéről beszélgettünk. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.